kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Közel 200 kárpátaljai magyar zarándok indult útnak Bereg-Surányból a sok éves hagyománynak megfelelően az Illés Proféta ünnepe előtti pénteken, hogy gyalogosan tegyék meg az utat a Mária Pócsi nemzeti kegyhelyhez, felajánlva áldozatukat és fáradalmaikat az Isten szülőnek a békéért. A két napos zarándoklat alatt, amely során az első nap több mint 30, a második napon pedig közel 20 kilométert gyalogoltak, nyírmadán pihentek meg. A csoport szombat délután érkezett meg Ófehértó felől. A zarándokokat a település határában Mosolygó Péter kegyhelyi igazgató, Pénzsú István a családvár igazgatója és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök fogadta, aki a település előtti utolsó keresztnél köszöntötte a zarándokokat. A kárpátaljai magyar zarándokok jelenléte idén is erős tanúságtételként hatott mindazok számára, akik a hit és a remény útját keresik ezekben a bizonytalan időkben. A szeptember 19-e és 21-e között Vácon megrendezésre kerülő katolikus társadalmi napok, családok és közösségek fesztiválja programokhoz kapcsolódóan a Váci Egyházmegye alkotói pályázatot hirdet óvodásoknak és iskolásoknak. Áldott légy Uram, Isten, én és a világom címmel. A pályázatok benyújtási határideje augusztus 15-e. Az óvodásoknak és iskolásoknak szóló pályázati felhívásban az áll, a gyermekeket meghívják egy utazásra, amelyet Assisi Szent Ferenc naphimnusza indít útjára. Áldott légy Uram és minden alkotásod. A korosztály szerinti kategóriákat és a technikai részleteket a Magyar Kurír oldalán találják. A Demján Sándor 1+1 programra 1885 pályázat érkezett, és eddig 1325 cég kapott értesítést a támogatásról. Ők összesen közel 105 milliárd forint támogatást igényeltek, mondta el Szabados Rihárd Tatabányán a támogatói döntések vármegyei átadásán. A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára hozzátette, 252 cég esetében már megtörtént a támogatások folyósítása közel 25 milliárd forint értékben. Az államtitkár elmondta, az 1400 milliárd forintos programban fele-fele arányban vesznek részt a hazai költségvetésből elkülönített összegek, illetve az Európai Uniós társfinanszírozásban nyújtott támogatások. A digitális állampolgárság program újabb mérföldkőhöz érkezett. A korábban bevezetett és már több mint 2 millió felhasználó által letöltött mobil alkalmazás után mostantól elérhető a digitális állampolgár weboldal is, közölte a Digitális Magyarország ügynökség a Magyar Távirat irodával. Mint írták, a felület célja, hogy az állampolgárok életszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak az őket érintő legfontosabb életesemények ügyintézési folyamatairól. A dap.gov.hu címen elérhető oldal jelenleg 10 az emberek életét leginkább meghatározó életesemény köré szervezi a tájékoztatást. A héten Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légibiológiai védekezéssel gyérítik a szúnyoglárvákat. Győrmoson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye 66 településén pedig kémiai módszerrel írtják a kifejlett szúnyogokat a szakemberek. Tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 5 helyszínen 13 zenekari és szólókoncerttel várja a közönséget Tolna vármegyében a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, amelyet 10. alkalommal rendeznek meg augusztus 10-e és 17-e között, többek között Szekszárdon, Pakson és Dunaföldváron. A programot ismertető sajtótájékoztatón Kovács Zalán László tuba művész fesztiváligazgató hozzátette, az esemény célja, hogy színes műsorral teret adjon a kiváló magyar fúvós zenei művészeknek a bemutatkozásra, emellett pedig külföldi előadókat is halljanak az érdeklődők. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható kevés felhővel. Zápor zivatar az Alpok alján lehetséges. A sokfelé élénk északnyugati-nyugati szelet erős lökések kísérik. A csúcsérték 28 és 33 fok között várható, késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Gödöllőn vagyunk, a premontrei gyönyörű szép új apátsági templomot fogjuk megnézni. Orbán Frigyes atya a kalauzunk, de egyelőre itt vagyunk a premontrei temetőben, amely egy nagyon szép sírkert, és Mécs Lászlótól kezdve olyan személyiségek, akik az újjászületésnél nagyon sokat tettek, a rendőr, például Fényi Ottó itt van eltemetve, aztán aki felvidékről áthozta a rendet Trianon után, Takács Menyhért atya is itt van eltemetve.
Nem, ő visszakerült, de itt volt eltemetve. Igen. Valóban. A Fadrusz feszület előtt volt a sírja, de amikor a felvidék visszatért, akkor őt visszavitték Jászóra. Most ő jelenleg ott nyugszik.
Mielőtt bevennék a templomba, hadd kérdezzem atyát, hogy hova való, és hogy talált rá a rendre?
Igen, igen. Nem messze innen Gödöllőtől származom, Kistarcsáról. Kistarcsán voltam gyermek, ott születtem, ott éltem a gyermekkoromat. Mindig nagyon kicsi koromtól fogva pap szerettem volna lenni. Ehhez még később a szerzetességnek a gondolata is hozzájött. Aztán piaristáknál tanultam, érettségiztem, és először a piarista rendbe léptem be. Ott tisztultak bennem a különböző irányultság, meg a Jóisten még mire hív, és végül ugye nem a piaristáknál maradtam örökfogadalmas, hanem egy olyan rendet kerestem, mivel hogy én nagyon szerettem a gregorián zenét, és nagyon szerettem a szép liturgiát, egy olyan szerzetes közösségre volt szükségem, vagy olyanra vágytam, ahol ezt meg tudom élni, ezt a rajongásomat és szeretetemet, és a gödöllői premontrejeknél találtam meg ezt a közösséget.
Hát azt hiszem jó választás volt, Kistarcsáról származik, és hát kevés olyan vidéki település van, ahol papképző szeminárium is működött. Kistarcsa, igaz, hogy a internált atyák között, de az 50-es években egy titkos szeminárium működött.
Így van, így van. Sok sajnos sokat, a szomorú körülmények között sokat szenvedve raboskodott ott, de próbálták az időt jól is kihasználni, nyilván ami a lehetőségeikből adódott, és tényleg egy komoly teológiai munka is folytott párhuzamosan.
Trianon után kialakult itt a premontrei élet, a mai Agrártudományi Egyetem központi épülete az egykori premontrei gimnázium és rendház, és mellette születik most újjá egy premontrei épület együttes, iskola, stb. Mi az, amiket itt látunk, miatt bemennék a templomba, mesélj el.
Hát most itt a temetőnek, a rendi temetőnek a közepén vagyunk, a híres Fadrusz feszület előtt, ugye Fadrusz Jánosnak a szép, gyönyörű bronz Krisztusa van itt ugye keresztre felfeszítve, és hát az egykori sírját őrzi Takács Menyhértnek, akit ugye most már mondtuk, hogy ugye visszakerült a Felvidékre, a Jászói Préposságnak a kriptájába nyugszik most, de itt volt sokáig eltemetve, és tulajdonképp ugye neki köszönhető, hogy itt vagyunk Gödöllőn, ő volt az, aki alatt ezt a helyet a rend megtalálta, és hát valóban itt körbevesznek bennünket a rendnek a különböző épületei, ugye a temetőből, hogyha kitekintünk, itt látjuk magunk előtt a egyik legfiatalabb ugye épületét, a rendi épület együttesnek a premontrei sport létesítményeket, sportcsarnokot, ugye egy röplabdapályát és egy fedett uszodát, amit reméljük majd a jövőben ugye be tudunk fejezni, illetve mögötte a premontrei gimnáziumnak a picit régebbi épületei láthatók, de amiért igazából itt vagyunk, és ami a lényeg, a gyönyörű szép apátsági templom, hát ugye kérdeztük itt, hogy apátsági vagy prépossági templom, ugye elvileg hát az ágostonos regula szerint élő szerzetesek számára a prépossság szó az autentikusabb, az apátság az inkább a monasztikus bencés regula szerint élő szerzeteseknek a templomát jelöli, de hát azért a régi magyar nyelvben ez a két szó ezért az átjárható volt, és ma is átjárható, mi ugyan prépossági templomnak hívjuk, de apátsági templomként is megállja a helyét.
Ágostonos regula szerint élnek a premontrei szerzetesek, gondolom, hogy nagy öröm és érdeklődés követte az új pápa személyének életrajza, mikor ismerté vált, hogy egy ágostonos, regula szerint élő ágostonos szerzetes emelkedett a legmagasabb tisztségre a katolikus egyházban.
Így van, nagyon örülünk az új szentatyának, és hát büszkék is vagyunk rá, hogy az ágostonos családból származik ő, és ugye nem csak a ágostonos rend, ugye él ágostonos regula, szerintem nagyon sok más szerzetes közösség is követi ezt a nagyon ősi, és egyébként nagyon mély, és az emberi tulajdonságokat nagyon figyelembe vevő szerzetesi szabályzatot. Én azt mondom, hogy az egyik legolyanabb szerzetesi szabályzat a egyház történelme során, aminél látszik, hogy aki azt alkotta, az nagyon tisztában volt azzal, hogy az ember az milyen. És hogy kik lesznek azok, akik abban a közösségben élni fognak.
Közben ideértünk a sírkertről a templomhoz, és hát a türjei templom köszön egy kicsit vissza, nem?
Hát igen. Ugye, amikor a templomnak a tervezésén gondolkodtunk meg eleve azon, hogy ez a templom milyen legyen, mindenképpen fontos szempont volt, hogy a premontrei építészeti hagyományokat vegye ez a templom figyelembe. Ugye két hatalmas nyugati homlokzati tornyot látunk, középen ugye a főhajónak a rózsaablakával, és egy kvázi béletes kapu, de kicsit előcsarnok. És ezek mind a premontrei építészetnek fontos jellemzői. Ugye a két torony, amelyik felhívja a figyelmet a templomnak a bejáratára, mint két felkiáltójel tulajdonképpen, és hát ugye jelzi, hogy a premontrei rend és a premontrei templomok a hívek előtt nyitottak, és hogy tulajdonképpen a rendnek az újdonsága éppen abban állt a maga korában, hogy szakított egy picit a addigi szerzetes életmóddal, ami bezárta a kolostor falai közé a rendi lelkiséget, vagy a rendi életet, hanem pontosan ebből szeretett volna kilépni, és a világi hívekkel is megosztani mindazokat a kincseket, ami a szerzetes életben az adott atyáknak, testvéreknek a szívében, a Jóisten jóvoltából, kegyelméből ugye megszületett.
És hát nem egy neoromán templom született, amely egy az egyben próbálja a ősi középkori stílust megjeleníteni, hanem az elemeit használva egy modern templom lett.
Igen, tehát az volt a koncepciónk a templom építése során, hogy ha megfigyeljük a korábbi korok építészeti elrendezését, ugye a templomoknak megvan a fix szerkezete, csak éppen a köntös változik, amiben azt újrafogalmazzák. Tehát azok az alapvető szerkezeti egységek, amik más régi korokban is megfelelők voltak, azok napjainkban is megfelelők, de fontosnak tartottuk, hogy ne valami neo művészeti stílusban szülessenek ezek újra, hanem a mai kornak az eszközeivel, a mai kornak a forma kincsével, de mégis azt a régit, azt az általánost, azt a szilárd alapot, amit egy templomnak tükröznie kell, azok ma is érvényesen megjelenjenek.
A tömbje, a tornya és az arányok tényleg engem a türjei premontrei templomra emlékeztetnek, ami az egyik csoda a románkori építészetünkben.
Igen, nagyon szerettük, és szeretjük, és ápoljuk is a régi premontrai hagyományokat, ugye büszkék vagyunk a türjei templomra is, zsámbéki öreg templom, romtemplom is, ugye a szívünk csücske, és hát ugye mindenképpen, ami még hát a ugyan ma nem katolikus templomként funkcionál, református templom, de hát az Ócsai az egyik legcsodálatosabb premontrai építészeti példa.
Jobbra-balra, ahogy más premontrai helyeken is, még azok nincsenek készen, de születik egy-egy épület szárnya templomtól egybeépítve. Mi lesz az?
Hát ugye a templommal, ha szembeállunk, akkor jobbkész felé készül el a rendház, az apátsági épületek belül kerengővel, ott is hagyományos elrendezéssel a földszinti helyiségeket tekintve. A bal oldalán pedig a templomnak a hivatali helyiségek fognak helyet kapni, az úgynevezett prelatúra szárnyban, apáti hivatal, plébánia hivatal, pontosan azért, hogy a kolostornak a csendes, nyugodt részei elkülönüljenek a hivatali szárnynak a mozgalmasságától.
Mikorra lesz kész? Mert egyelőre még vakolatlan épület.
Hát ez még a jövőnek a zenéje, ugye meglátjuk, hogy a meglévő anyagi kereteink mennyire teszik lehetővé, és meddig, milyen szintig a befejezettségét. Hát most egyelőre a pályáztatásnál tartunk, tehát ugye, hogy felmérjük, hogy abból a keretből mit tudunk kihozni.
Deus in adjutorium meum intende, Domine, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Kinyitjuk a templom ajtaját, atya, három ajtaja van a templomnak, van egy széles, középső ünnepi bejárat, és a bal oldalit nyitjuk. No, bejöttünk, kellemes, hűvös van, mint egy igazi ősi templomban, háromhajós. Hát és ugye, a premontrai színek köszönnek vissza, mert a kék és a fehér dominál, ahogy a habitusban is.
Ahogy a habitusunkban is, így van. Hát ugye a kék az ugye az égnek a színe, illetve a mennyei dolgoknak a színe is, tehát egy picit a kéknek a jelenléte a képekben ugye nem csak a habitust idézi, hanem ugye, hogy itt a mennyei szférákra való megnyílás is ugye szerepel a szándékaink között, és hát nyilván azért jövünk a templomba, hogy a éggel, a mennyországgal is, hát rajt azon belül mindenek előtt a mindenható és irgalmas Istennel ugye találkozzunk, vele lelkileg kapcsolatba kerüljünk. Ezt nyilván az emberi életben sok helyen meg lehet tenni, de a legkiválóbb hely erre mégiscsak a templom, ami az ő közöttünk levő hajléka, az ő akarata szerint, tehát ez nem csak az ember akarta így, hanem az Isten is. Amit pedig látunk, hát egy háromhajós bazilikát látunk tulajdonképpen, ugye a bazilikának a tulajdonság az, hogy a főhajó az mindig magasabb, a mellékhajók pedig alacsonyabbak, és hát hogyha a tekintetünket pedig, ahogyan az a tervező is, szándékunk is volt első perctől kezdve, ugye a fókuszpontja irányítja a templomnak, amelyik a tabernákulum, a legméltóságosabb oltári szentségnek a jelenléte. Premontrei templomban vagyunk, premontrei lelkiségben, és Szent Norbertet az oltári szentség szentjének tulajdonítjuk, hiszen az ő lelkipásztori feladata között szerepelt mindig is az, hogy a legméltóságosabb oltári szentség tiszteletét, szeretetét, helyes, a róla való helyes és igaz hitű gondolkodást ugye támogassa, és azokban a hívekben, akik rá voltak bízva, azt erősítse. És ezt mi is így gondoltuk a mai templomunkban, hogy nem külön szentségi kápolnába, valahol távol elrejtve a templomnak egy rejtett zugában helyeztük el az urat, hanem a templomnak a középpontjában, mivel ez az ő királyi trónterme.
Gyönyörű szép a nyitott fedélszék, és a főhajóban azok az ívek, amelyek a stilizáltan mutatják a románkori boltíves építkezést.
Igen, tehát ez egy érdekes mennyezet. Volt építész, aki ki is akadt rajta, hogy lehet ilyen mennyezetet csinálni, hogy se nem boltozat, se nem nyitott fedélszék, mert egy kicsit ugye mind a kettő, de pont ez volt a célunk, hogy valami újat, valami eddig nem létezőt alkotni, és pontosan ez az, ami segíti azt, hogy a templom hajó nem válik egy üres térré a szentélyhez képest, hanem az építészeti izgalmasság az végig megmarad, és végig megadja a templom hajó szentélytől távol eső részeinek és azt a szakrális jelleget, amiben végig úgy érezzük, hogy egy templomba vagyunk.
Gyönyörű orgonájuk van, és nem a kóruson vannak a sípok, hanem a kereszthajóban, a közel a szentélyhez. A zenei élet az egyház zenének egy fellegvára ez, az iskolában is, meg a templomban is.
Így van, tehát ugye a liturgikus zenére, mint a liturgia egészére is amúgy a rendünk, rendi közösség nagyon nagy hangsúlyt fektet és helyez. Hát ugye, hogy az orgona miért került ilyen viszonylag szokatlan helyzetbe, ezt ugye a szkólával, az énekesekkel való szoros együttműködése az orgonistának magyarázza.
Akiknek a szentélyben van a helyük.
Így van, vagy legalábbis a szentélynek a közelében, de hát ugye azt is azért látni kell, hogy hosszú távú terveink között az szerepel, hogy a nyugati karzatra is kerülne egy nagy orgona, mert hogy ez egy közepes méretű orgona, és igazából még a templom ettől nagyobb.
Hatalmas légtér. Akusztika milyen?
Nagyon kiváló. Akusztikusokat hívtunk segítségül. Tehát pont az volt a lényeg, hogy ne úgy legyen visszhangos a templom. Ugye mi énekeljük a zsolozsmát. Ráadásul hívekkel együtt végezzük, mindig nyitott, nyilvánosak a kánoni imauráink. Tehát pont ez volt a lényeg, hogy érteni lehessen mindent, és ne váljon egy összefüggéstelen zúgássá, de ugyanakkor csodálatos szép visszhangja van, hogyha éneklünk benne, tehát amikor ott a stallumokba fönt zsolozsmázunk, akkor gyönyörűen lehet hallani, mi is halljuk a híveket, és a hívek is bennünket.
Zsolozsmás időpontok, hogyha valakinek fölkeltjük az érdeklődését, mikor találkozhat a premontrei zsolozsmázással, és a templommal is ismerkedhet közbe.
Igen, alapvetően a reggeli és az esti imaórák, amik a zsolozsmából nyilvánosak, kedd, illetve kettől szombatig, pénteket kivéve mindig van a zsolozsma, a reggeli matutinum, ami 7:30 kezdődik itt a templomban, és minden este van vesperás, attól függően, hogyha szentmise követi, esti szentmise, akkor 17:30, ha pedig nincs utána szentmise, akkor este 18:00 kezdjük.
Építész, illetve a falfestmények alkotója, kinek a nevét kell megemlíteni?
A Agárdi Kovács Attila művész úrnak a munkáját dicsérik, és kiváló tudását a szekkók. Ugye ez szekkó technikával készült, ami ugye abba különbözik, hogy ez nem nedves vakolatra festik, hanem
szárazra.
Nem szárazra, így van. De hát nagyon sokat kísérletezett azzal, hogy hogyan tudja a mai festékekkel, eszközökkel ezt a hatást ugye elérni. Az építész Zobai Nagy László, Veresegyházi templomnak is ő volt a terve, és nálunk is kiváló munkát végzett, de nem említettük az üvegablakok alkotóját sem, aki Gál Lehel, és a Laki üvegműhelynek a munkatársai, akik kiváló munkát végeztek. Hát az ikonográfiai programot pedig, amit látunk, azt én gondoltam végig az egész templomon. Ugye minden egyes terv, még ettől sokkal több festmény van, mint ami elkészült. Ez most nyilván csak ami a szenteléshez a legszükségesebb volt. Ugye a hallgatók is lássák, ugye mit látunk.
A pokol
előtt.
És a mennyország.
Így van, a diadalív az első, ugye a diadalívnek azért az a neve, hogy diadalív, mert ugye Krisztusnak a diadalát szokták rajta leginkább ábrázolni, ugye az ítélő Krisztus kap helyet, a megdicsőült Krisztus a csúcspontján, ugye itt jelen esetünkben a balja fölött az evangéliumos könyvvel és a jobbjával pedig áldást osztva, a lábánál ugye az Isten bárányára utaló kis bárányalak is ott van, és ugye Krisztus ilyen szárnyas alakja van, amiből szemek is néznek, ez ő utal az ő szeráfi méltóságára is, meg nagyisteni tisztaságára is, de utal a minden hatóságára és a minden tudására is, tehát hogy az Istennek, akinek ugye mindenütt szeme van és mindent lát. Két angyal keretezi az ítélő Krisztusnak az alakját.
Az egyik a pallossal.
A pallánk pallossal, ami utal az Édenkertből való kiüzetésére is a bűnös embernek, és alatta láthatjuk a zuhanó félbe levő kárhozottakat. A másik oldalán pedig pedig az élet könyvével, a másik angyal, ott pedig a szentek egy felemelkedő ívben, és köztük ugye Szent Norbertnek az alakja is látszik a glóriával, ugye ők szállnak ugye Krisztus felé. Az úgynevezett második diadalíven, mert a mi templomunkban kettő is van, az úgynevezett kis diadalív, ami közvetlenül az apszist választja el a zsolozsmának a kórus terétől, ugye három kerub ábrázolás került föl a diadalívre, a középső keruba az ujját a száj elé teszi, amivel figyelmeztet, hogy szent ez a hely, ahol állsz, és némújjel, csendesüljel lélekben is, meg szavakban is. Alatta a rendi közösségünk tagjai közül nagyon sokunknak kedvencünk, Attila művész úrnak az alkotása, az Atya Istennek az alakja. Őt szerettük volna mindenképpen, hogy az apszisnak a központi figurája legyen, és sikerült egy olyan Atya Isten alakot ábrázolni, aki nem csak az isteni mindenhatóság látszik, hanem az a végtelen szeretet is, amivel az elesett emberiséget fel akarja magához emelni. Ugye az apszisban egy vertikális szent háromságot és egy horizontális egyházatyákat látunk. Ugye fönt a
ólomüvegablakokon.
Így van, ólomüvegablakok. Fönt ugye festmények formájában az Atyaisten. Az üvegablak, középső üvegablak a szent lelket ábrázolja. Ez egy nagyon érdekes, különleges dolog, hogy mikor a reggeli nap besüt rajta, ez annyira ragyog, hogy nem lehet szinte ránézni, és ami különlegesen érdekes, ez teljesen véletlen, hogy ez egy kulcs alakzat. És ugye hát nagyon érdekes, hogy a Szentlélek pont a kulcs ugye mindenhez, az megértéshez is, de a szentségekben is ő az a kulcsfigura, aki a végső megszentelést és a megáldást ugye minden szentségbe, szentelménybe ugye megadja. És alatta pedig a főoltárnak a szobor csoportja kap helyet. Egy nagyon érdekes ábrázolás ez. Ágoston atyánk, ugye Szent Ágoston a templom védőszentje, az ő szívsebzésének a jelenete látható itt. Egy kicsit szokatlanabb formában, a művészetben nem így szokták ábrázolni, de ugye itt Krisztusnak a karjaiban van Szent Ágoston, és Krisztus az ő isteni kezével sebzi meg Ágostonnak a szívét, aki ugye a isteni szeretettől és kegyelemtől ilyen elalélva, ilyen extázisba esve van Krisztusnak a karjai között, és ugye így alakul ki a Szent Háromság. És a két szélső üvegablakba pedig a négy nyugati egyházatja közül három, mert ugye a negyedik Ágoston ő lent van a szobron, de kiegészül remete Szent Antallal, és ennek pedig az a magyarázata, hogy Szent Ágoston megtérése előtt remete Szent Antallnak az életrajzát olvasta, és hát hagyomány szerint azt mondja, hogy azt mondta, hogy egyszer egy magánbeszélgetésben megvallotta az ő barátainak, hogy hát ezek a egyszerű, tanulatlan emberek nyílegyenesen mennek a mennyországba, a maguk szívük egyszerűségben, mi meg itt a filozófiában, itt killódunk, és nem tudunk túljutni a saját magunk akadályán. Ezért a páviai sírján is, Szent Ágostonnak a páviai síremlékén is remete Szent Antal helyet kapott. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mi is akkor őt negyedik alakkal kérjük.
Igen, és hogyha az apszistról visszafele jövünk, akkor ott van az
kis diadalívnek az alsó részén, a kerubábrázolások alatt pedig két rendtörténeti jelenet kapott helyet. Ha szembeállunk a főoltárral, a baloldali az a Szent Ágostonnak, illetve Szent Ágoston regula átadásának a jelenetét ábrázolja. Ugye a Szent Norbert atyánk soká gondolkodott azon, amikor az élete már úgy fordult, hogy rájött, hogy a Jóisten azt akarja tőle, hogy szerzetes közösséget alapítson, hogy mi legyen az a szabály, amit ő válaszol. Most írjon egy új életszabályzatot, mint ahogy azt mások is megtették, vagy pedig valami meglévőhöz fordulja.
A nagy választék nem volt. Volt Szent Benedek, meg Szent Ágoston.
Igen, ugye a bencés regulát ő ismerte, mert megtérése után, amikor ugye kezdte komolyabban venni az ő papis, meg mindenfajta hivatását, meg egyházi életét, meg a saját hitét, a Siegburgi bencés apátságban volt egy nagyon jó lelki barátja, az ottani apát, és ő vele sokat beszélgetett, és sok időt eltöltött. De valahogy úgy érezte, hogy a bencés regula az neki nagyon zárt, nagyon megkötné az ő kezét, azt, amit ő szeretne, mert ő ugye látta a népnek a elmaradott állapotát, és szerette volna, hogy azt a tudást, azt a teológiai, egyházias műveltséget, amire minden kereszténynek szüksége van a hithez és az üdvösséghez, azt átadni. És ugye ekkor hosszas tépelődései során volt egy látomás, amiben Szent Ágoston atyánk jelent meg neki, ugye ő a rendünknek a másik nagy atya, ugye a regula adó atyánk Szent Ágoston, és azt mondta neki, átnyújtotta neki az arany kötésbe foglalt reguláját, és mondta neki, hogy íme a szabály, amely szerint, hogyha a te fiaid jól harcolnak, a végítéletkor bizton állhatnak meg az örökbíró szín előtt. És ugye az Regulának a kezdő szavait, ante omnia, olvassuk a könyvben. Másik oldalon pedig Szűzanyát látjuk, szintén Szent Norbert atyánkkal, ez a rendi életünknek a másik csodálatos kép, és azért is tartottuk fontosnak, hogy ez a kép mindig ott legyen előttünk, amikor zsolozsmázunk, és oda föltekintünk, akkor ezek a nagyon fontos rendtörténeti mozzanatok jelen legyenek és szerepet kapjanak. Ugye Szűzanya előtt térdel Szent Norbert atyánk, rendalapít atyánk, Szűzanya pedig a kis Jézus áldásával, ugye kis Jézus tartja a karján, egy fehér ruhát nyújt át neki. Rendi hagyományunk szerint a fehér ruhánkat, amit visel a rendünk, Boldogságos Szűz Máriától kaptuk, Szűzanyának a ruháját, skapuláriát tulajdonképpen hordozzuk. Nagyon érdekes, kevesen tudják, a középkori magyar elnevezése a rendnek boldogasszony fiai és leányai voltak. Tehát a régiek azért tudták azt, hogy ez egy szűzanyás rend is.
Dicső atyánk, Szent Ágoston, kérésünket elfogad, és hogy tessünk alkotónknak, mi élettünk kérjedünk, s vezesd útján papok dísze, hívnyájadnak tagjait.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Orbán Csaba Frigyes premontrei szerzetes segítségével elkezdtünk ismerkedni a premontrei apátsági templommal, Gödöllő új ékességével. Nem volt a műsoridő elegendő ahhoz, hogy minden izgalmas, érdekes dologra fölhívja a figyelmünket Frigyes atya, így egy következő műsorban folytatjuk majd ismerkedésünket ezzel a szép új templommal. Ketszeli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Üdvözítünk igényből, jó kegyelet nyújtsz nekünk, zsoltároknak kútfejéből édes italt készítesz. Papok tiszta a életére, írtál gondos regulát, az szeretve, az szövetve biztos utat tartanak. S hogyha te vagy jó vezérük, várja őket szent haza. A királyok királyai, minden élet, minden Szent Háromság egy Istennek, azért áldás tisztelet. Ki a szentek név sorához, írjon hozzá minket is.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az életvédelméről. A 2024. október 15-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Engedd, Úr Jézus, hogy olyan egyenesek legyünk, mint a fűszál, amely egyenest az ég felé lendül. Nagy lelkűségünk pedig, mint az éltető nedv, amely benne felszívódik és táplál. Lelkünk legyen tiszta, mint a hegyi patak vize, amely a fehérlő hóból születik. Akaratunk legyen szilárd, mint a kőszikla, repedések és karcolások nélkül. Egész életünkben bármerre járunk is, te légy csavargásaink, vándorutunk társa. Az út szélen emelkedő kereszt jelentse számunkra mindig a találkozást a jó baráttal. Legyen ez mindig így, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mit gondoltok arról a szentírási igéről, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek? Szerintetek az Isten tudta azt, hogy mi lesz veletek, és akarta azt, hogy te legyél, és gondolt arra, hogy milyen leszel majd, hogyha megszületsz? Az Isten ismert már téged a fogantatásodtól kezdve?
Úgy gondolom, hogy ismert minket előtte, és pontosan tudta, hogy milyennek teremt minket.
Milyen kulcsok vannak a te kulcscsomódon? Vagyis azt jelenti ez a kérdés, hogy különböző kulcsok közül melyiket választanád a te életedhez, miért választanád ezt a kulcsot, és melyik az, ami leginkább kifejezi azt, amit te az életed kulcsául választanál?
Én ezt az egyszerű lakáskulcsot választanám, hiszen az nekem is rajta van, úgymond a kulcsomómon, és nekem ez a lakáskulcs is egyébként, ha úgy nézzük, elég sokat jelent, hisz ez azt jelképezi, hogy mindig van egy hely, amit otthonnak nevezhetek, ahova bemehetek, van egy hely, ahol otthon érezhetem magam.
Én az aranykulcsot választanám, mert szerintem az aranykulcs az azt jelképezi számomra, hogy a család az a legnagyobb kincs a világon, és szerintem az aranykulcs a legjobb választás, hogyha ezt akarjuk kifejezni.
Hát én ezt a fekete kulcsot választanám, már pedig csak a kinézetéből, mert annyira rejtélyesnek tűnik, hogy vajon milyen ajtót nyithat, és én szeretem az ilyen dolgokat, és nekem az nagyon tetszik.
Én is a lakáskulcsot választanám, mert én úgy gondolom, hogy az a legbiztonságosabb, az a legbiztosabb, és én biztonságban érzem magam otthon, és úgy gondolom, hogy ez kifejezi ezt.
Vannak kulcskérdések az élet védelmével kapcsolatban is, és vannak olyan nagyon fontos kulcskérdések az Istennel és az életünkkel, a földi életünkre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban, amit nagyon fontos megbeszélnünk. Úgyhogy ezen az órán, ezen a hittanórán ezt fogjuk megtenni. Az életünket tehát mindannyian anélkül kaptuk, hogy kértük volna, és akartuk volna. Vannak azonban pillanatok mindannyiunknál, amikor feltör belőlünk a lázadás, hogy egyáltalán miért kellett megszületnünk, miért pont ebbe a családba, ebbe az időszakba, ebbe a hónapba fiúnak vagy lánynak kellett születnünk, és talán ilyen elkeseredett mondatokat akkor mondunk, amikor értelmetlennek látjuk az életünket, amikor el vagyunk keseredve, amikor bajban vagyunk, amikor nem érezzük, hogy a családtagjaink, a szeretteink, az osztálytársaink támogatóan vennének körül bennünket, és nagyon könnyen zuhanunk a mélyre. És ahogy látjátok itt a világban, meg a híradásokban, egyre több fiatal küzd ezekkel a kérdésekkel, és talán az lehet ezeknek a megválaszolatlan kérdéseknek az oka, hogy ezek a fiatalok, én úgy gondolom, nem tudják senkivel megbeszélni ezeket a nagyon fontos kérdéseket az életükkel kapcsolatban, és lehet akármilyen gazdag az a gyerek, akármilyen új telefonja, legszebb ruhája, legdizájnosabb táskája, de valahol, hogyha a lelkével nem törődünk, akkor ez a kiüresedett és megkeseredett lélek olyan kétségbe esett dolgokra képes, amit sajnos már visszafordítani nem lehet. Ti hogy látjátok ezeket a kérdéseket?
Én úgy gondolom, hogy egy gazdag gyerek is lehet szomorú, mert például a szülei lehet, hogy elhalmozzák drága cuccokkal, meg utazásokkal, de lehet, hogy vele nem foglalkoznak, és csak a munkára figyelnek. Nálunk ez úgy van, hogy apám nem kapott sok szeretetet kicsiként, ritka az, hogyha megölel vagy megpuszil, ezért ő inkább cuccokat vesz, de én azt tudom, hogy nekem ez nincs szükségem, mert én szeretem őt. Állandóan vicceskedik velünk, meg minden, és ő így tudja kimutatni a szeretetét főképpen.
Elsősorban szerintem nagyon sok emberben tényleg megszületik ez a kérdés, hogy minek kellett megszületnünk, és nagyon sok ember van, aki tényleg ezt nem tudja megbeszélni senkivel, és nem tudnak rá okot adni, hogy miért, viszont szerintem általában ilyenkor el kell ezt fogadni, hogy megszülettünk, hiszen nem tehettünk ez a dolog ellen, és ha már megszülettünk, akkor ki kell hozni szerintem az életből a legjobbat. Szerintem az a legjobb, hogyha vannak barátaid, hogyha a családban is jól érzed magad, hogyha mentek utazni, hogy emlékeket szerez, hogyha már így megkaptad az életet igazából. És ehhez a másik témához pedig tényleg egy gazdag gyermek is lehet szomorú, nem csak egy szegény.
Én ehhez annyit fűznék, hogy kortársaink között is nagyon sokan vannak, akik ugye nyilván nem tudják kivel megbeszélni ezeket a problémákat, mert hogy ez és az van, de nagyon sokat látom, hogy inkább az önkárosításba mennek bele, és nagyon sokszor használnak mindenféle mámorszert. Szerintem ez nem megoldás. Nagyon letükröződik az, hogy mit kapsz otthon. Hogyha szeretetet kapsz meg sok törődést, akkor te is törődő vagy, és olyan ember, akit lehet szeretni, és te is szereted az embereket. Viszont ha nem sok jót kapsz otthon, akkor te sem tudsz úgy viszonyulni az emberekhez.
Igazad van teljes mértékben, és nagyon-nagyon okos gondolatokat mondtatok, és nagyon érett gondolatokat osztottatok meg velünk. Én még ehhez szeretnék csatlakozni, hogy viszont akármilyen fájdalmat élt át az ember, ez még nem ad arra okot, hogy ő is bántson másokat. Ez kellene valahogy itt úgy gondolom átbeszélni meg, megtenni ezeket a szükséges segítségnyújtásnak a lépéseit, hogy valakinek a lelke meggyógyuljon, tehát a gyógyulás folyamatát kellene elérni, hogy elinduljon ezen az úton, és hogy fogadja el a segítséget, amit felajánlanak számára. Akár az Istenbe vetett hit, akár azok az egy-egy őszinte gondolat, egy mosoly, egy szelet csokoládé, vagy bármilyen apró szeretet megnyilvánulás is nagyon sok örömet tud okozni, hogy soha nem tudhatod, hogy ki az, aki pont erre van neki szüksége, és hogy azért kell ezt a közösségeinkbe is, az iskolában, az osztályokban, meg egyébként is az utcán, hogy talán egy mosoly, vagy egy érintés, vagy egy elnézést ki van kötődve a cipője mondat is annak az embernek, lehet, hogy pont arra van szüksége azon a napon, hogy ő az életét értékesnek érezze. Teljesen igazatok van, hogy a családtól jönnek ezek az érzések, meg attól jön, hogy hogyan fogadtak el benneteket, már most tudják a szakemberek, hogy a magzati korban átélt traumák is mennyi mindent hoznak magukkal, és milyen sokáig tudják rossz értelembe derogálni a te lelki életedet és a lelki épségedet. Nézzétek meg, hogy amilyen sok gazdagságot és technikai fejlődést hoz magával a világ, lelki értelemben meg olyan sok kárt is tud okozni ez a nagy fejlődés. Úgyhogy nagyon-nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy az életünket visszatekerni oda az időt, hogy az Istentől kaptad az életedet, ajándékba kaptad az életedet, a szüleidtől kaptad az életedet, amiért hálásnak kell lenni, és az Isten dicsőségére használni az életedet, a mindennapjaidat, és hogyha probléma van, meg baj van, meg elferdülés van, akkor pedig segítséget kérni, és sokszor már az a baj, hogy nem merünk segítséget kérni, és megvárjuk, amíg tényleg, ahogy mondtad te is, hogy bántja magát a fiatal, hát ezt kellene elkerülni, és nekünk meg, akik így beszélgetünk róla, nekünk is segítenünk kell azokon, a társainkon, akiken viszont látjuk, hogy segítségre van szükség. Bizonyos értelemben az ilyen időszakokban azt éljük át, amit a Teremtés könyve a bűn büntetésének nevez. Mivel ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg, rajta táplálékodat, életed minden napján. A mező füvét kell enned, arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és porba térsz vissza. Az életben sok a gyötrelmes, eredményt nem hozó küzdelem, ami az értelmetlenség érzését kelti bennünk. A bűn másik büntetése, hogy az emberek közötti kapcsolatban is zavar keletkezik. Ez pedig magára hagyatottság érzését kelti bennünk a küzdelmeink közepette. Csoda, ha időről időre azt érezzük, hogy értelmetlen az egész. De figyeljünk arra, hogy az élet és a kapcsolataink kilátástalanságai és gyötrelmei nem az életből adódnak, hanem a bűnnek a következményei. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten azt parancsolja, hogy ne kövessünk el bűnt, éljünk a törvényei szerint, akkor értelmes és érett szeretettel telt életre hív minket. Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Mi jut eszetekbe az élet szóról?
Csoda.
Cél.
Ajándék.
Küzdés.
Kaland és utazás.
Szoktuk azt is mondani egymásnak, hogy te aztán tudsz élni, mikor valaki érédlésre méltó, izgalmas dologról számol be önmagával kapcsolatban. Mi a helyzet veletek? Ti tudtok élni?
Én igen, ugyanis én úgy gondolom, hogy az életben az a legfontosabb, hogy legyen egy családod, illetve hogy legyen egy célod az életben. Hiszen nagyon sok ember így tud elveszni a saját maga életében, hogy nincsen célja, vagy esetleg nincsen olyan családja, aki támogatja abban, amit szeretne. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy kitűzünk magunk elé egy célt, amit el szeretnénk érni. Elsősorban nem is a munka lehetőség, hanem mondjuk a tanulmányi eredményeknek a javítása. Szerintem már az is egy nagyon jó dolog, és ez nagyon fontos, hogy mindig legyen előttünk egy cél, illetve hogy legyenek olyan emberek közöttünk, akikkel mindent meg tudunk beszélni, illetve hogy szerető családban legyünk. Így mivel nekem ezek megvannak, én igazából nagyon szeretek élni, és tudok is.
Most nekem erről az jutott eszembe például az ajándékozásról, hogy a pénzt azt lehet arra is használni, hogy másokat boldoggá tegyünk, például olyan cuccokat veszünk nekik, amiket ők nagyon szeretnek, vagy vágynak rá, vagy például, hogyha valaki nagyon szeret enni, akkor valami ételt veszünk meg, így együtt főzhetünk abból, amit vettünk, és a pénzt azt nem arra kell használni, hogy menősködjünk vele, vagy nem tudom, hogy mondjam másképp, de nem kell attól lenézni másokat, mert nincs pénzük. Lehet, hogy ők nem tehetik meg, de mi örüljünk annak, hogy mi megtehetjük azt, ami ott van nekünk.
Kisgyermekként sokáig csak az édesanyánk közelében akartunk lenni, és idő kellett hozzá, hogy mind távolabb merészkedjünk, és egyre nagyobb kedvel fedezzük fel a körülöttünk lévő világot. Aztán már mindenkit látni és tapasztalni akarunk. A rajtunk kívül lévő világot átélve belsővé akarjuk tenni. Van olyan ember, aki ne erre vágyna. Ha azonban úgy keressük vágyaink beteljesülését, hogy közben elfeledkezünk az Isten törvényeiről, úgy nagyon könnyen gyötrelmessé és üressé válhat az életünk. Meg kell becsülnünk az életünket, hiszen minket keresztényeket egyszerre hajt a kiteljesedés iránti vágy, és egyszerre igyekszünk megismerni és elsajátítani az isteni törvényeket, hogy a bölcsessége világosság legyen az életutunkon, és az Isten törvényeivel kapcsolatban megértjük, hogy a korlátozások nem ellenünk vannak, nem arra szolgálnak, hogy miattuk félénké és önállótlanná váljunk, hanem arra szolgálnak, hogy mi minél biztonságosabb életet élhessünk. Ugyanakkor ad kellő mozgásteret a szabad akaratunk, hogy mi az, amit mi megélünk ebben a törvényben, és mi az, ameddig elmehetünk a törvény betartásával kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az élet megbecsülése mit jelent a számotokra, és hogyan tudott-e védeni mások életét a hétköznapokba?
Az életet szerintem mindenféleképpen meg kell becsülni úgy, ahogy minden más dolgot, amit az életben kapunk, lehet ez tényleg a legegyszerűbb dolog. A családunk, a barátaink, a körülöttünk lévő emberek, illetve szerintem azt is nagyon meg kell becsülni, hogy van egy olyan társaság, ahova bemehetsz, és tényleg önmagadat adhatod, lehet ez a saját osztályod, az osztálytermed, illetve abban, hogy hogyan tudjuk mások életét védeni, szerintem egyrészt nagyon fontos az, hogy a lelki egészséget megvédjük egy embernek, hiszen az egészségügyi dolgok is ott vannak, persze mindenféle betegség, viszont szerintem az is nagyon fontos, hogy lelkileg egy ember jól érezze magát, ezért nagyon fontos az, hogy mindig, hogyha látod valakin, hogy esetleg valami baj van, még ha nem is válaszol, akkor kérdezd meg tőle, hogy mi a baj, vagy mi történt, hiszen már azzal tettél valamit, és próbáltál segíteni, így nem fogod magad rosszul érezni, hogy utána meg, hogy mégsem kérdezted meg, és lehet, hogy elmondta volna. Illetve egészségügyi dolgokban pedig az orvosok tudnak segíteni, akiknek szerintem nagyon hálásak lehetünk, hogy vannak. Illetve a mindenféle szakembernek, a pszichológusoknak is szerintem nagyon sok embernek ez áldás, hogy vannak ilyen emberek, akikkel tud beszélgetni, hisz nem mindenki tudja megbeszélni ezeket a dolgokat a családjával, és kell egy olyan ember, akivel ezt meg tudja beszélni.
Úgy tudunk még szerintem így vigyázni másoknak az életére, hogyha látod, hogy energiaitalt iszik, vagy dohányozni kezd, vagy bármilyen káros szenvedélyhez csatlakozik, akkor te legyél az az ember, aki tényleg megmeri neki mondani, hogy ez nem jó út, meg ne csinálja inkább, meg nem ez a megoldás a problémákra, mert nagyon sokan meg mentegetőznek, tudod, erre vonatkozóan, hogy ó, csak ezt az egy szál cigit szívom el, és akkor utána az van belőle, hogy már olyan függővé válik, hogy gyakorlatilag láncdohányos lesz belőle, és hogy ezeket a dolgokat is itt az elején kell még talán akkor könnyebb meggátolni, vagy észérvekkel alátámasztani, vagy főleg olyankor gondolj bele, amikor valaki várandós is, amellett dohányzik, vagy amellett fogyaszt alkoholt, vagy amellett csinál olyan dolgokat, ami károsító hatással van a kisgyermekre, aki ott fejlődik magzatként a méhében. azt gondolom, hogy a lelkiismeretünk még mindig nagyon jól be van állítva, hiszen Isten így alkotott meg minket, hogy olyan kristálytiszta lelkiismeretet adott nekünk, ami az ő törvényeihez igazodik, hiszen az a törvények, ami lelkünkbe bele vannak írva, így születünk, hogy védjük az életet, hogy nem akarok a másiknak fájdalmat okozni, hogy látom azt a lelkiismeretem szavával, érzem, hallom az Istent, aki arra figyelmeztet, hogy ezt vagy azt ne tegyem meg. És milyen jó az, amikor ez a tiszta lelkiismeret még középiskolába, vagy 14-15 éves korodba is ilyen tiszta jelzéseket ad, hogy te erre az indítatásra mersz mondani másoknak dolgokat, hogy figyelj, ezt most ne edd meg, mert ez nem jó neked, a te egészségednek. Ne egyél ennyi mesterséges ételt. Figyelj oda az egészségedre, fogyasszál halat, vagy egyél spenótot, mert abban van a vitamin. Szóval, hogy nagyon sok mindenre tudunk figyelni, nem csak fiatalok, hanem az idős korosztályra is, a nagymamáitokra, az idős rokonaitokra, az édesapátokra, hogy rászóltok, hogy figyelj apa erre, vagy arra, vagy a kólára, amikor ugye már olyan általános dolog, hogy állandóan mindenki kólát iszik, vagy energiaitalt, hogy most volt bent tegnap nálam egy régi tanítványom, aki elmondta, hogy abban az időben elfogyasztott energiaital milyen szívbetegséghez vezette őt. Tehát, hogy ezeket éberen kell figyelni, mert most még tudsz tenni ahhoz, hogy egészséges legyél testileg is és lelkileg is, de lesz egy idő, amikor már ez visszafordíthatatlan folyamattá fog válni. Az ötödik parancs tehát arról szól, hogy védeni kell az életet, és mivel a szándékolt emberölést általában mindenki elítéli, azt hihetnénk, hogy ezzel kapcsolatban nincs sok átgondolni valunk. De ha egy kicsit jobban oda nézünk, rájövünk, hogy van bőven. A történelem során az ember életeket elsősorban az elején és a végén kezdték ki különböző ideológiák, mégpedig ott, ahol az élet védtelen és nem tudja magát megvédeni. Mi keresztények határozottan kitartunk amellett, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatába kezdődik és a természetes halál pillanatáig tart. És az Isten adja az életet, és az Isten veszi el az életet. Ez egyedül az Istenre tartozik, és ő a mi életünknek az ura. Ez nagyon fontos, már akkor, amikor ugye a fogantatással kapcsolatban elkezdődik az élet, hogy elfogadjuk azt az életet, amit az Isten ad, és ne akarjunk helyette dönteni, és befolyásolni az Isten döntését. Ugyanakkor a halállal és a szenvedéssel kapcsolatban is nagyon fontos dolgok vannak, amiket el kell fogadnunk, a szenvedést is, amit ad az Isten, és ahhoz kell erőt kérni, hogy mi ezeket a szenvedéseket kellő lélekkel és lelki erővel el tudjuk majd fogadni és viselni tudjuk. És ehhez kérjük a mindenható Istennek a segítségét, hogy mi itt az Istennek a hírnökeiként, keresztény emberként, mi magunk is ki tudjunk tartani az Isten törvényei mellett, be tudjuk tartani és meg tudjuk élni azt, hogy bármilyen szenvedés történik velünk, azt el tudjuk fogadni, hogy azt az Istentől kaptuk, és kellő alázattal és türelemmel vállaljuk a gyógyulásnak a folyamat, vagy azokat a szenvedésekkel teli pillanatokat, amit az Isten akarata szerint el kell viselnünk. És szeretnélek titeket megkérni arra, hogy ezen a héten vegyétek észre a gyengébbeket, akiken a szavaitokkal és a tetteitekkel tudtok segíteni. Különösen az idős emberekre gondolok. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, és segítsen meg minket az életünk útján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Atyci is érted egész életemben, teremtő Istenem. Atyci is érted egész életemben, teremtő mának és az eljövendő nap. és értelmet egész életemnek, teremtő Istenem. Adj szét és értelmet egész életemnek, teremtő
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. október 15-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós